A stúdióban Szombati Orsolya és Szántó Zoltán. Szervusztok!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat!
Orsolya blogger, utazó blogger, Zoltán, te pedig a turizmus.com főszerkesztője vagy. Nem véletlenül hívtalak titeket pont, ugyanis az a gondolatom, hogy Ománt egy picit úgy beszéljük át, abból az aspektusból beszéljük át, hogy egyébként mit gondol, vagy milyen tapasztalatokat szerzett egy konkrétan az turizmussal foglalkozó újságíró szakember, illetőleg milyen tapasztalatokat szerzett az, akinek más irányú a küldetése, és más irányú azok a fogalmazványai, amiket mondta a nagy közönség számára ad, viszont kihagyhatatlanok vagytok ma már, Orsi, akik influencerként vagy irányadóként mondjátok el az embereknek az élményeiteket. Szóval ezért ez a kettősség. Voltatok-e Ománban egyáltalán azelőtt, Orsi?
Én nem voltam Ománban, viszont a térségben évelején már volt egy látogatásom a közeli Szokotra szigetén, úgyhogy nagyon nagy kíváncsisággal tekintettem előre, hogy Omán mit tud adni, és milyen különleges élmények várnak az utazóra az országban
járva. Zoli?
Hát én is az arab félsziget néhány országában jártam, de Ománban még nem. Tehát én is kíváncsi voltam arra, hogy mondjuk Dubajhoz vagy Katarhoz képest, ne adj Isten az egyiptomi tengerparti üdülő helyekhez képest mennyiben más az, amire ott számíthat az ember.
Na most, Orsi, volt-e valami prekoncepciód?
Igazából prekoncepció nem volt, viszont arra nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen Ománban üdülni és nyaralni, mert Ománnal kapcsolatban, hogyha lehet is hallani valamit, az főként aktív, terepjárós, túrázással kapcsolatos utazás, és nem feltétlenül az az üdülés, amire az ember asszociálna, főleg nem Omán kapcsán. Tehát, hogyha trópusi, egzotikus, télből a nyárba desztinációkról beszélünk, akkor biztos vagyok benne, hogy az első három ország között nem fog szerepelni Omán. Tehát nem igazán van benne a fejekben, hogy az arab félszigeten van egy olyan hely, ahol gyönyörű, szép türkis színű a víz, az arab tenger 26-27 fokos, és fehér homokos tengerpartokkal lehet találkozni, ami egészen szürreális, azt gondolom, ennyire közel elérhető európai távolságban.
Zoltán?
Igen, én sem tudtam igazából, hogy mire számít, csak azt sejtettem, hogy egy biztonságos ország, hiszen soha semmi negatívumot nem lehetett róla hallani, és ez valóban be is igazolódott, hiszen senkinek semmilyen negatív élménye az ott tartózkodás során nem történt, sőt, kifejezetten magas szintű szolgáltatásokkal találkoztunk, barátságos helybeliekkel, tehát szerintem ugye a magyar piacon ezt az üdülőhelyet még korábban nem programozta senki, tehát így például a charterjárat ugye nem volt Magyarországról. Nyilván ez a nyára télben típusú üdülés, ez nagyon sok esetben a közvetlen üdülőjáratoknak köszönhető. Tehát ahová vannak ilyen járatok, oda jóval többen utaznak, mint ahová csak átszállással, metren szerinti járatokkal lehet elmenni. Mostantól van ilyen járat, lesz ilyen járat, nyilván ez egy csomó magyart érdeklődését fel fogja kelteni, és mivel többségük nyilván nem járt még itt, valószínűleg sokan ki fogják ezt a lehetőséget próbálni.
Igen, hát ez az érdeklődés felkeltés a mi feladatunk is, hiszen ugye december közepén, sőt már az Ibusznak elindultak a charterjáratai, a Cartago Tours, nekem egyébként mi a vendégei voltunk, mert minket a Cartago Tours vitt ki, nekik pedig most fognak elindulni, tehát Omán most a topra került, mindenki arról beszél, vagy legalábbis nagyon sok helyről lehet Ománról olvasni, és elképzelhető, sőt, hát legyen úgy, ahogy Zoli elmondtad, hogy a magyar utazóknak is egyszer csak megjön a kedvük, meg a bátorságuk, és a bátorság az egy fontos dolog, erről még majd fogunk beszélni, a biztonságról, hogy megnézzék ezt a nagyon különleges országot. Egyébként én azt szoktam ilyen esetekben mondani, ugye mi csak Ománnak egyik részét láttuk, Szalalában voltunk, tehát azt mondhatjuk, hogy mint a népmesében, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is, tehát voltunk is Ománban, meg nem is voltunk Ománban. Omán ugyanis egy nagyon érdekes ország. Elhelyezkedését is tekintve, földrajzi adottságait, klímáját, a partját mosó óceánok, tengerek különbözőségét. Mi pedig ugye a déli részen voltunk, Szalalában voltunk. Mi Szalalának a küldetése?
Én azt gondolom, Szalalának az a küldetése, hogy közelebb hozza az emberekhez azt a fajta egzotikus tengerparti élményt, amit Európában azt gondolom, illetve Európa közelségében nem nagyon kaphat meg az utazó.
Maximum Füreden.
Tehát egy olyan gyönyörű, szép, képített, homokos, hosszú homokos, lassan mélyülő tengerpartokról beszélünk, ahol tényleg egyfajta karibi érzés járja át az embert. nagyon-nagyon tiszták voltak a tengerpartok, sehol egy eldobott szemét vagy partra sodort hínár. Azért, hogyha valaki elutazik egy távoli, egzotikus helyre, bizony-bizony belefuthat olyanba, hogy reggelente moszatokat és hínárokat sodor ki a partra a víz, azonban Ománban ez a jelenség nincsen, tehát itt valóban kristálytiszta vízzel, napsütéssel, udvarias kiszolgálással, pálmafás tengerpartokkal találkozhatunk, és még egy nagyon fontos dolog, hogy abszolút ahhoz képest, hogy muszlim és arab országról beszélünk, rendkívül befogadóak, elfogadóak és nyitottak a külföldiekkel szemben. Azt a fajta konzervatív nézetet, ami az arab félszigeten lévő más országokra jellemző, az Ománban egyáltalán nem tapasztalható.
Ráadásul a saját bőrödön te is tapasztalhattad volna, de hát nem, hiszen nőként teljesen más egy arab országba utazni.
Igen, és én ezt nem láttam, nincs is kötelező előírás, hogy kezelti és lábat takaró ruhát kell például a hölgyeknek viselni. Nyilván, hogyha vallási helyre megy, amit egyébként érdemes is felkeresni szalalában járva, a Kabus Szultán mecsetet, ami nem muszlim hívők számára is látogatható, és egy nagyon jó élmény és kulturális program lehet, de a hétköznapokban az utcán járva, a tengerpartokon járva abszolút európai öltözetben nyugodtan lehet sétálni.
Hát igen, ugye ez a mecset, ez a második legnagyobb mecset, az első az a fővárosban van, és valóban, amikor mi ott voltunk, öltözve rendesen, akkor láttunk olyan turista csoportokat, ahol egyébként nem engedtek be férfiakat, nőket. Férfiakat azért nem, mert rövid nadrágban voltak, nőket azért, mert fedetlen vállal voltak. De hát én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy ha egy csoportról van szó, az oké, hogy a turista nem tudja, hogy hogyan kell fölöltözni, de ha ott van az idegenvezető, hát ő azért van ott, azért fizetik, akkor mondja el, hogy ilyen és ilyen ruhákat kell hordani. Aztán persze megoldják a problémát, mert van egy gardróbjuk, ahonnan kihozzák a kendőket. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, Orsi, ennek a nagyon fehér homokos tengerpartnak a közelsége, ugye mi is tudjuk, meg azóta utána olvastam én is, hogy Magyarországhoz ez a legközelebbi 7 óra volt, Zoli, vagy mennyi volt?
Igen, maximum 7 óra.
7 óra volt a repülő, tehát 7 óra alatt el lehet érni egy olyan, tényleg a poszterekbe illő tengerpartot, amelyik fehér homokos, sivogató, pálmafák. Egyből belekapcsolódok egy mondatodba, amit mondtál, Orsi, hogy ugye nincsen hinár a tengerparton. Vajon miért nincs? Lehet, hogy összeszedik reggel azok a vendégmunkások, akiknek az a feladatuk, hogy patyolat tisztaság legyen. Mert én azt tapasztaltam, hogy irgalmatlan tisztaság volt Ománban, Zoli.
Valószínűleg igen. Mi is ugye többször a bárban és a szálloda különböző területein beszélgettünk az ott dolgozókkal. Ami érdekes volt, ugye, hogy igazából ománi dolgozó nagyon kevés van a szállodákban. Tehát a biztonsági emberek, illetve a sofőrök helybeliek, rajtuk kívül mindenki más a világ számos tájáról érkezik. Amit tapasztaltunk, hogy a bárban dolgozó emberek, vagy a konyhán bangladesiek, indiaiak, nepáliak dolgoznak, vezető pozícióban pedig olyan szakemberek, akik már több éves tapasztalatot szereztek Törökországban, vagy
Egyiptomban.
Egyiptomban, uh-huh. Hídban, vagy Dubajban. Szálloda igazgató például ennek a hatalmas komplexumnak, ahol mi is megszálltunk, ő török volt, aki Antalyán nyilván nagyobb szállodákat üzemeltetett korábban.
Viszont neked volt, Zoli, egy kis deja vu élményed a szálloda építészetével kapcsolatosan.
Így van, nekem volt szerencsém egyszer egy El Guna nevű üdülőhelyen járni Egyiptomban, és nem tudtam, hogy valamiféle kapcsolat lehet Szalala, illetve itt pontosabban ez a Havana nevű üdülőtelep, illetve El Guna között. Azután kiderült, hogy gyakorlatilag ugyanaz az egyiptomi befektető csoport, az Orascom építette ezt is, mint az El Gunát, és ennek egy nagyon érdekes, jól kitalált koncepciója van. Tulajdonképpen az egyébként nyíl egyenes partszakaszt megbontják, és egy ilyen elég komoly laguna rendszert alakítanak ki. Most emiatt ugye
olyan, mint egy picit Florida, Miami.
Igen, viszont ugye mivel nagy hullámok vannak az óceánban, tehát ott nem igazán lehet biztonságosan úszni, ez a hatalmas laguna, itt a laguna partján rengeteg strandot alakítanak ki, ahol garantáltan biztonságban fürödhet az ember, nincs semmi hullámzás, hullámtörők vannak az öbölnek a bejáratánál, illetve kialakítottak ugye egy jachtkikötőt is, illetve a part mentén, ugye így jóval hosszabbá válik a part, gyakorlatilag itt alakították ki a különböző kávézókat, éttermeket, ajándékboltokat, van egy színpad, ahol esténként programok vannak, tehát nagyon jó, ügyesen kihasználják az adottságot.
Az egész egyébként olyan, mint egy izolált kisváros. mert egyébként ugye bent ott a lagunák mentén, a főtérnél ott van gyógyszertár, kisbolt, ékszerbolt, tehát voltak éppen az ember, aki sem teszi a lábát, akkor is el tudja magát látni. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye megint csak arra kapcsolódok rá, hogy egy magyar utazó, vagy az első utazó, én úgy hívom, hogy az első körös utazó, aki egyébként nyaralni vagy pihenni megy, mit keres Ománba is száll a lába, valóban a gyönyörű napsütést, a gyönyörű vizet, és visszatérve az óceánpadja, a tengerpartokra, ha jól emlékszem, akkor volt két nyílt vízi strandjuk, ugye a két oldalán, ahol egyébként valóban úszkálni nem nagyon lehetett, viszont hát a gyerekkorunkat vissza tudtuk idézni, mert ugráltunk, mint a gyerekek, és sikongattunk, hogy jöttek a 2-3 méteres hullámok, és ez nagyon jó volt átugrani őket. Viszont a hullámtörő gátakon belül pedig volt három olyan strand, ahol úszni lehetett, ahol napozni lehetett, itt is lehetett persze, úgyhogy ezeknek a varázsa az ugyanúgy megvan. Még egy picit visszacsatlakoznék a vendégmunkásokhoz. Ugye Banglades, Sri Lanka és India, ez a három küldő ország, akik ott vannak. Viszont az ott dolgozókkal beszélgetve, többükkel beszélgettünk, dolgozon az konyhán, bárban, ők nagyon jól érzik ott magukat.
Így van, akivel én is beszélgettem, az a fiatalember, ő Sri Lankáról származik, és gyakorlatilag azt mondta el, hogy jóval többet keres, mint ha otthon maradt volna, már kindolgozik 8 éve, teszi félre minden hónapban a fizetésének egy jelentős részét, a cég biztosít számukra lakhatást, kapnak ellátást, sőt, évente egyszer még egy ingyenes hazautazást is, úgyhogy igazából azt mondta, hogy eszébe nem jut azon gondolkodni, hogy ő mondjuk hazamenne, mert valószínűleg itt akár a jövőjét is meg tudja alapozni.
Igen, és hát arról is mesélt talán ő, vagy egy másik vendégmunkás, hogy ugye külön apartmanjaik vannak a város szélén, ahol egy tiszta Las Vegas, mert ott is ugye a vendégmunkások indolgoznak, ahol most már egyébként megkapják a lehetőséget bizonyos idő elteltével, hogy a családot is, vagy a feleséget azt elhozzák. Orsi, akkor, amikor te megírsz egy ilyen élménybeszámolót, vagy posztolod, rengeteget fotóztál, azt mosolyogtuk, állandóan fotóztál, és készítetted azokat, amiket egyébként a munkád része, akkor mi az, amire fókuszálsz? Mi az, amit elvár az utazó?
Én azt gondolom, elsősorban élményt vár, hogy adjon valami újat, adjon valami olyan komfortzónán kívüli dolgot, amit korábban még nem tapasztalt, hiszen azt gondolom, hogy az utazás egyik motivációs faktora az a felfedezés öröme, hogy úgy csodálkozol rá dolgokra, mintha először látná. És nekem is ez a küldetésem, hogy azt az élményt, amit én a szememen keresztül látok az adott helyen, azt minél jobban át tudjam adni az olvasónak, a követőnek, a nézőnek is, és felkeltsem az érdeklődését, hogy ő is esetleg az adott helyre elutazzon, ő is az élménynek, hogyha nem teheti meg, hogy utazzon, de virtuálisan a részes legyen. Tehát azt gondolom, hogy az élmény az pont olyan dolog, aminek a szavatossága sosem jár le, és örökké tart, és ezek életünk végéig elkísérnek. Tehát nekem ez igazából a motivációm az utazás élményeim megírásával, hogy másokat is felfedezésre inspiráljak.
Akkor, amikor dolgozol, és azokat publikálod, akkor milyen típusú médiumot használsz? Mozgót, írottat, fényképet?
Mindenfélét.
Most kamerák.
Most már mindenféle képi eszközt, vizuális eszközt bevetek annak érdekében, hogy még jobban meg tudjam ragadni a pillanatot. Nyilván vannak a fotók, amik nagyon szépek, és lapozós formában azt gondolom, hogy még színesebbé tudnak tenni egy utazási beszámolót, illetve hát a videós narrációval ellátott kisfilmek, amiket nagyon-nagyon szeretnek a követőim, és például az Omáról készített filmemet is lassan most már 200 000-en megnézték, hogy mik azok az érdekességek, amivel az utazó találkozhat, hogyha oda megy. Nyilván a legtöbb embernek, hogyha elutazik évente a szabadságából egy-két hétre, akkor legfőképp a pihenési a főszerep, amire Omán és Szalala tökéletesen beteljesíti a küldetését. De egy csomó olyan élmény, kalandprogram, adrenalin faktor van Szalala környékén, amivel érdemes színesíteni az utazást, és én ezekre fókuszáltam főként a pihenés és a napsütés mellett.
Az is érdekesség volt számomra itt a szalalai részen, és Zoli gondolatához lövök vissza, hogy az egyiptomi dezsevűről, hogy itt teljesen más a szállodák szerkezeti felépítése, mint mondjuk Egyiptomban vagy Tunéziában. Ugye ott van egy kerítés, azt elképzelhető, hogy jön a következő szálloda, kerítésre a következő szálloda. Itt viszont ilyen óriási terek vannak.
Igen, hát ugye ennek az egyik oka nyilván az, hogy jóval később kezdődött a turizmus fejlesztése, és ugye nem tudjuk, hogy mit hoz mondjuk a jövő 10-20 év múlva, hogy fog kinézni ez a partszakasz, de most minden esetre, aki tényleg ebben a csodálatos fehér homokon, a fővenyen, pálmafák alatt akar nyaralni, az, az valóban úgy érezheti magát, hogy, hogy tényleg megütötte a főnyereményt. Tehát nem az van, hogy a lábára lépnek, és óriási tömeg veszi körül mindenfelé, hanem azért van élettér, és tényleg, ha elsétál mondjuk a resort szélén található homokos partra, akkor ott gyakorlatilag például este felé tucatnyi emberrel találkozik maximum, és olyan naplementében gyönyörködhet, amit máshol nehéz így ebben a formában élvezni.
Aztán persze láthat delfineket, ha valami a lábára léphet, az mondjuk egy teve lehet, mert tevéből ilyen sokat még Arabországban úgysem láttam, aztán lehet nagyon jókat enni, úgyhogy lesz a következő fél órában is megbeszélni való.